gyerekeket elbocsátjuk a gyerekfoglalkozásra. Mi pedig folytatni fogja a megtévesztés vagy őszinte kapcsolatok témát. És kapcsolódunk az elmúlt heti evangéliummal kapcsolatos üzenethez is. Az evangélium és az új szív témában tanulmányozok Isten igéjét, és igyekszünk megértésre jutni. Az 9-es, nem 8-as. Elnézést kérek. Kérdezett, az 9-est írjon, ne 8-ast. Oké. Okay. A Szentírásban olvasom néhány igét a János evangélium első fejezetéből, méghozzá az első 4 verset, és innen indulunk az evangélium hatása, az új teremtés és az új szív megértése témakörében. János evangélium 1-től a 4-ig fogom olvasni, 2 verset ki is vedirettem ott nektek. Így hangzik Isten igéje. János 1-től. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Amen. Amikor ezeket az igéket olvassuk, akkor az evangélium, János szerinti evangélium bevezető mondataival találjuk szembe magunkat, és ebben az a nagyszerű, hogy valójában ez az evangélium úgy kezdődik, mint a Mózes első könyve. Mint amikor az Isten teremtő munkájáról beszél a Szentírás. Azért tartotta fontosnak János, hogy ezekkel az igékkel kezdje az evangéliumot, mert az evangélium hasonlóképpen a teremtéshez egy újat hoz létre a hívő ember szívében. Az evangélium olyan erővel bír, mint az Isten teremtéskori szava. Amikor az evangélium belép az ember életébe, és az evangéliumot hittel fogadja egy ember az ő szívében, akkor annak az életében az evangélium isteni teremtő munkát hoz létre, és végez el. Olyan munkát, amelyet ember soha el nem tud végezni magán, és egy másik emberen. Olyan munkát végez el, amelyet csak az Isten tud elvégezni egy emberi szívben. Amikor Isten kiküldi az ő teremtő szavát, az evangéliumot, a logoszt, amely által előállt az egész univerzum és minden, ami ebben a látható világban számunkra kézzelfogható, és az is, amit nem látunk, a láthatatlan világban létezőt is, akkor látnunk kell, hogy ez a szó, az evangélium hat az ember életére, az ember szívére, az újszövetségi korban. Azok szívében tehát, akiknek hittel párosul a hirdetett ige, egy új jön létre. És maradandó változás történik. Ezért csodálatos az, amelyet nem értenek tudósok, és nem lehet orvosi nyelven, vagy orvosi könyvekben, vagy pszichológiai könyvekben tanítani, leírni, elméleteket gyártani, mert ez természet feletti. Ez nem arról szól, hogy valaki beiratkozik egy gyülekezetbe, aki alkoholista, és akkor hétről hétre egyre kevesebbet iszik. Nem arról szól, hogy egy tolvaj beiratkozik egy gyülekezetbe, és akkor már nem nagyokat lop, hanem csak kicsiket lop, aztán még kisebbet lop, és mégis leszokik a lopásról. Nem arról szól, hogy van egy félelemmel teli szív, aki nagyon fél, aztán egy kicsit kevésbé fél, majd még kevésbé, és hogy eltelik 40 év, akkor már olyan kicsit fog félni, hogy úgy tűnik neki, mintha nem félne. Ez nem erről szól. Az evangélium Istennek ereje. Ahogy nagyon komolyan hallottuk az elmúlt héten is. Az Isten szabadító ereje van. És az újjáteremtő hatalma van, és ez egy döbbenetes valóság. A régi elmúlt, és egy új jön létre. És minden, ami a múltban volt, már ennek az újnak szemszögéből értékelendő. És ha mindjárt látni fogjuk, hogy a gonosz hogy próbál a múltunkkal kapcsolatosan káprázatot előidézni a szívben és az emberi tudatban, hogy megcsaljon bennünket. És azt hitesse el velünk, mintha még régiek lennénk. Holott ez hazugság. A Zsidókhoz írt levél 4. rész 2. versében azt olvassuk az írásban, hogy mert nekünk is hirdették az evangéliumot. Mint ahogy azoknak is, mármint a zsidóknak. De nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Tehát amikor az evangélium kimegy, ezért döbbenetes dolog, az egyiknek szabaduláshoz, a másikkal nem történik semmi. Ugyanaz a szó. Egyiknek beszéd, emberi beszéd, a másiknak Istennek ereje. Mert a szívében, a szellemében hittel párosul, bizalommal párosul, megragadja ezt a szót. És erővel árad be a szellemébe. Olyan erővel árad be a szellemébe, hogy megváltoztatja azt, ami eddig volt. És minden, ami utána történik, már ez az újhoz képest való hozzáigazítás az ember gondolkodásának, lelkének, életvitelének. De ebből mindez, ebből a mély, belső meggyőződésből fakad. Mert a 2. Korintus 5.17-ben azt olvassuk, ezért, ha valaki Krisztusban van, ki tudja, új teremtés az. A régi elmúlt, és egy új jött létre. Ez amen a Bibliában. Halleluja! Halleluja! Nem a kettő keveredettsége. Nem egy kicsit régi, egy kicsit új. Nem valami olyan, ami elindult újnak lenni, de majd, hogy igazán új legyen, az majd néhány évtized múlva lesz igazán új. Az a megszentelődés, az az ismeret, az a megismerés, bemaló fejlődés, de az új az létrejött. Attól függetlenül, hogy mennyit tudunk, mennyit tapasztaltunk, mennyit éltünk át, azt az egyszer igazság, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. És én hiszek benne, és ha benne hiszek, örök életem van, és ő engem megszabadított. Amen. És sokszor még nem is tudjuk ilyen szépen elmondani. Hiszek benne, Jézus. Látlak téged, hogy értem, meghaltál és szenvedsz. És te szabadító vagy. És benned élet van. Halleluja. Új teremtés. A régi elmúlt, és egy új jött létre. Isten ad egy új szívet. Beszéltünk arról, hogy az ember szíve begyűjti az információt, beteszi a lelkébe, és a vélemény alkotásnak a központja, az emberi gondolkodásnak, véleményalkotásnak központja, értékítéletnek központja. Oda is eljutottunk, hogy az ember szíve az romlott, ezért képes előállítani romlott dolgokat. Oda is eljutottunk, hogy ki segíthet az emberen, és rájöttünk arra, csak az Isten. Isten pedig az evangélium által segít az emberen, hogy új szívet ad neki. Na de ez hogy lehetséges? Egy picit megpróbálunk a mögé nézni ennek a történésnek, amit az Isten igéje föltár előttünk. Nézzünk a szívvel kapcsolatban néhány bibliai kijelentést. Egyrészt a megtéréssel kapcsolatosan, másrészt olyan emberek szívével kapcsolatosan, akik szerették az Urat, hittek már előre Krisztusban, például Dávidra gondolok. Itt a Zsoltárok 35.13. Azt mondja Dávid, milyen szíve volt ennek az embernek. De nézzétek meg, hogy mennyire nem működnek ezek a dolgok pusztán abból, hogy én úgy gondolom, hogy én ezt akarom tenni. Tehát a keresztény élet az nem működik úgy, hogy én azt gondolom, hát így lenne jó élni. És akkor én ezt meggyőzöm magam, és akkor holnaptól úgy élek. Ez nem így működik. A keresztény élet az Isten Krisztusban a szabadításából nő ki. Az új életből nő ki. Ez a gyökere. És Dávid, amikor így imádkozik, azt mondja, pedig, ha ők betegek voltak, én zsákruhát öltöttem, bőjtet gyötörtem magam, újra meg újra, szívből imádkoztam. Szóval voltak emberek, rám voltak bízva, és én bőjtöt, király volt. Nagy hatalmú ember. Hát milyen szíve volt ennek az embernek? Alázatos, szerette az Urat, hitt az Úrban. Amikor csatára kellett menni, akkor imádkozott. Tehát nem hőzöngött, hanem azt mondta, Uram, itt egy óriási probléma az országunkat fenyegeti. Te vagy a király. Mit tegyünk? És Isten szólt hozzá. Milyen nagyszerű dolog, ha egy országot ilyen emberek vezetnek. Hát imádkozzunk érte, hogy Magyarország miniszterelnöke, miniszterei, az európai vezetők, a népek vezetői így vezessenek. Mint ez az ember. Hogy van egy probléma az országban, bőjtől, térdre hullik és imádkozik. És nem megpróbálja 25-30-40 módszert, amit olvasott itt ott, amott, meg hallott itt ott, hogy hát, ha működik. És úgy áll, mint a rabbi, a liba tulajdonossal. Arra neki 5-6 tanácsot, a végén mondta, hogy mi a helyzet, meggyógyultak a libák, mondta nem. Megdöglött mind. Így pedig még lett volna egy-két jó ötletem. Ilyen a világ. Próbálkoznak az emberek. Hogy mit lenne jó, hogy lenne jó. És Dávid azt mondja, én imádkozom. Megoldhatatlan helyzet van. Én imádkozom. Szívből könyörök az Úrhoz. Mert nála van szabadítás. Aztán a 51. Zsoltár 10. vers. Azt mondja, a Dávid így imádkozik. Tiszta szívet teremts bennem. Istenem, az erős lelket újíts meg bennem. Meg akarok térni. Állíts helyre az, ami összezavarodott bennem. A tisztán látásom. Beszennyeződött a szívem. Tisztíts meg, Uram. Megint az Istenhez megy. Hogy állítsa helyre a gondolkodását, az értékrendjét. Aztán Ezékiel próféta könyvéből olvasok néhány szakaszt, ami gyönyörű szakaszok. Ne felejtjétek el, Ezékiel próféta fogság profétája. A legmélyebb korszakát él Izrael. Közel van, és be is következik Jeruzsálem pusztulása. És ilyen szavakat ad az Isten a próféta szájába. Ezékiel 11:19-21. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket, új szellemet adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és 20 szívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényemet megtartsák, és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívről pedig így szól az én Uram az Úr, akinek a szíve förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak a tetteit fejükre olvasom. A megtérésről. Már-már új szövetség kijelentéseket olvasunk Ezékiel prófétánál, hogy Isten eltávolítja a kőszívet. A megtérés, az újjászületés által Isten változtatja meg az ember szívét. Így van? Isten. Mennyit fáradozunk, hogy megváltoztassuk a romlott szívünket? Mennyit dolgozunk azon sok pszichológiai könyv hatására, hogy egy kicsit jobbá tegyük az életünket. Holott van nekünk szabadítónk. Van Istenünk, aki újat teremt, aki megtisztít, aki helyreállít. Aztán az Ezékiel 18:31-32. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és szellemetekben. Miért halnátok meg Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát. Így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek! Hát ilyen az Isten. Ószövetség, a legmélyebb sötétség korszakában. Isten azt mondja, új szívet akarok adni. A szellemetekben, szívetekben meg akarlak újítani benneteket. Térjetek hát meg, gyertek hozzám. Engedjétek, hogy én cselekedjek az életetekben. Aztán a 36. rész, Ezékiel 36:26-tól. Tehát döbbenetes, hogy mennyire, milyen erősen ad kinyilatkoztatást az új szívre vonatkozólag, éppen ebben a korszakban, a romlottság, a veszteség, a bukás korszakában az Isten szelleme, az ő prófétáján keresztül. Új szívet adok nektek, és új lelket, új szellemet adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és 20 szívet adok, amely ugye Istenek közösségben lévő életteljes. Az én szellemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek. Törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. Megszabadítalak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhénységet. Isten áldása, Isten szabadítása. Egy nemzeten, egy családon, egy egyénen. És azt mondja, azt művelem veletek, hogy a rendelkezéseim szerint éljetek, Isten műveli velünk. Soha nem tudtam volna magamat megváltoztatni. Hónapokon keresztül olvastam a Bibliát. Jártam a gyülekezetbe, és simán éltem a világ életet. És nem volt probléma. Amikor Isten Jézus Krisztus által megbocsátotta az én bűneimet, és adta nekem az ő szellemét, és adott nekem egy új életet, akkor engem megszabadított. És más törvényszerűségek kezdtek az életemben működni. Megváltott az értéklendem, és a tiéd is. A Zsoltárok könyve 119.10.11-ben azt olvassuk, azt mondja a Zsoltáros, teljes szívvel kereslek téged. Ne engedd, hogy eltérek parancsolataidtól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Milyen nagyszerű dolog azok a pillanatok az életünkben, amikor ugye Isten jelenlétébe lépünk, és akkor ez a szellemi, lelki állapot kerít hatalmába bennünket, hogy kereslek téged, Uram. Nem? Itt vagyok, kereslek, Uram. Milyen nagyszerű a dicséret, imádat egy gyülekezetben, egy olyan gyülekezeti közösség, ahol ráébred az ember, annyi mindennel foglalkoztam, Uram, az elmúlt napokban. Olyan sok minden, ebbe volt egy rakás hiábavalóság is, egy csomó dolgot csinálnom kellett, mert hát hozzátartozik az élethez, és nem púpa hátamon. De most itt az idő, hogy keresselek téged, és én húzom a teljes szívemet eléd. És te tölts meg engem a te beszédeddel. Mert ha meg vagyok telve a beszédeddel, akkor nem fogok vétkezni ellened. Mert a beszédedben isteni erő és hatalom van, amely megtartja az életemet, amely tanácsol engem és vezet engem. Ezért én szívembe zárom beszédedet, mert tudom, hogy így tudok szabad lenni a bűntől. Egy másik gondolat sor az új szívvel kapcsolatosan. Egy pár szót szólok majd erről az ábráról, amit láttok. A Krisztus uralma alatt lévő szív, elme, az újjászületett ember szelleme, és mindaz a test, az ördög, a világ és a múlt, hogy hatása van az emberre. Hogy legutóbb említettem nektek, még az emlékekről egy pár szót szeretnék szólni a mai napon. Rendkívül fontos dolog az emlékek kérdése, mert a múltunk, amiből megtértünk, azok is mi vagyunk. A vétkeink, a bukásaink, mint keresztények, amiből megtértünk, azok is mi vagyunk. Ezek nem meg nem történt események, hanem megbocsátott vétkek. Helyreállítás előtti állapotunk. De ugyanolyan valóságos, mint a mostani. Az emlékeinknek vannak ilyen részei. De vannak az emlékeinek olyan részei is, amelyek nagyon örömteliek, győzedelmesek. És vannak olyan részei, amik rémisztőek. Vannak olyan találkozások, amikor az emlékeink szembe jönnek velünk. Abban az emberben. Régi kapcsolatok. Fájdalmak. Félelmek. Azt mondja az Isten igéje Róma 10:8-10-ben, hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben van. Mégpedig a hitnek igéje, amelyet mi hirdettünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az újjászületett ember Krisztus uralma alá helyezte az ő elméjét, szívét és életét. Az újjászületett ember szellemébe beköltözött Isten szelleme, és közösségben van az Istennel. Ahogy mondtam, egy erős fény árad be az ember szellemébe, amely megvilágosította őt, ez pedig a názáreti Jézus Krisztus. Ő az, aki belépett az életünkbe, akivel találkoztunk, és világosság támad bennünk. Külön választotta Jézus Krisztus a jót a rossztól, a halált az élettől, a bűnt a tisztaságtól. Szétválasztotta bennünk. Sokszor az elménkkel nem tudtuk lekövetni azt a mély változást, ami bennünk történik. Amikor megtértünk és újjászülettünk, és ez a munkája folyik Isten szellemének. Mert van a szívben megjelenő hit és bizalom, ami azt jelenti, hogy a szívedben és a hívő ember szívében ez a hit és bizalom van, akkor begyűjti az információt az életkörülményeiről, Gondoljatok Péterre, aki a hullámzó tengeren kilép a csónakból, begyűjti az információt, és azt mondja, hát Uram, te meg tudsz tartani. Tehát amikor a szívet a názáreti Jézus Krisztus uralja, akkor a következtetés, amire jut a szív a körülmények láttán, az a bizalom válasza lesz. Az Krisztusra fog mutatni. Ha a Krisztus uralkodik a szívünkben, a hit által. A szív a lelkünknek tudatos része, tehát mint mondtuk, számítgatunk, ugye, összevetjük, mérlegeljük, mi éri meg, mi nem éri meg, milyen kockázatai vannak, milyen előnyei vannak egy-egy dolognak, milyen lehet az az ember, az a kapcsolat, és elkezdünk gondolkodni magunkban belső beszélgetés által, és hozunk egy véleményt, egy ítéletet alkotunk a szituációról, élet helyzetről, vagy szeméről, ahogy erről korábban már beszéltünk. Az ember szellem azonban az ember szívébe idézi az emlékeket. A múltunkból például. Azzal a céllal teszi ezt az ember szelleme, hogy hatással legyen az ember szívére. Ha az ember szellemét nem Jézus Krisztus uralja, és nem a Szent Szellem uralja, akkor ez a fajta hatáskeltés a testnek a gondolatát, az ördög szándékát, a világ szándékát fogja szolgálni. Az emlékeket úgy kell elképzelni, amikor felidézi az ember szelleme az emlékeket a múltból, mint amikor elkezd forrni valami, és annak a gőzével megtelik a szív. Így önthet el embereket félelem például. Vagy vágyak. Amikor találkozik valaki régi ellenségével, mármint megtért hívő ember, megpróbálja a romlott szíve, a régi természete fölidézni a rossz emlékeket vele kapcsolatban. Találkoztatok már ilyennel? Látva azt az embert, és a múltadból előjöttek azok a rossz emlékek. És valami elkezdett párologni az ember szívével fölfelé, annak a gőze, annak az emléknek a gőze, és elkezdett egy kedély állapotot létrehozni bennünk. Ami attól függően volt olyan, amilyen ez a korábbi kapcsolat volt. És milyen nagyszerű, amikor az ember szellemét Isten szelleme uralja. Emlékszem, nekem volt egy ellenségem, akivel őre is mentünk, tehát nem lehetett barátság nevezni, vastag gyűlölet volt, és én megtértem. Az úr megadta, hogy jó ideig nem találkoztunk. Egyszer csak szembe jött velem olyan helyen, ahol nem lehetett elkerülni. És amikor megláttam, kezdett forni a régi természetemben, a régi emlékek forrt, és gőzölgött bele a lelkembe, a szívembe az emlékek. És ezek érzések. Ezek a múltnak az emlékei. És borzasztó volt. És akkor tudod, a szívem elkezdett dolgozni. Dolgozta fölfele ezt az emlékinformációt. És valamilyen döntést kellett hoznom. Ez pillanatok alatt történt. Hogy kezdet fogok vele, mondom, Isten áldjon meg téged. Vagy elfordítom a fejemet, és nem akarom megismerni. És mi történt? Hát kezdet fogtam vele. Kezdet fogtam vele. És bizonyságot tettem neki a názáreti Jézus Krisztusról. Mert új teremtés vagyok. A régi elmúlt, és egy új jött létre. És én megbocsátottam neki. És engem már nem a múltam vezérel. Mert én nem az vagyok, aki akkor voltam, mikor mi konfliktusban voltunk. Én új ember vagyok. Bennem az Isten szelleme lakozik. És én az Isten szelleme uralma alá akarom helyezni az én szívemet, aki az én szellememen keresztül fölül tudja írni a régi dolgokat. Egy újat hozott létre. Nem jelenti azt, hogy nincs jelen a múlt. Értitek? De valami sokkal erőteljesebb az, ami jelen van az életünkben. Ez Isten szelleme az evangélium által, maga názáreti Jézus Krisztus, aki uralkodni kíván és tud a mi elménken és szívünkön. Ugyanilyenek a jó emlékek. Nagyon érdekes, ahogy a zsidó népet tanítja az Isten. Azt mondja, emlékezzetek. Hogyan szabadítottalak meg benneteket? Emlékezzetek a szabadulásra. Milyen csodálatos dolog, amikor a megtérésed emlékezel például. Ahogy téged az Isten megszabadított. Átéled újra annak a szabadságát, annak az örömét. akkor megemlékezel arra, hogy mit tett érted a názáti Jézus Krisztus. Hát ezek a fajta nagyszerű emlékek megúhatatlanok. Az életnek a jeles pillanatai. És ezek egy hívő ember életében minden egyes ponton Istenhez kötődnek, míg a emberek is részesei ennek az öröm emléknek. És ez is úgy működik, elé idézi az Isten szelleme a múltadból, hogy mit tettem érted. Megmutatja neked, hogy mit tettem érted. Visszaemlékeztet téged, hogy megszabadítottalak téged, hogy új életet adtam neked. A már megtért újjászületett embernek ezek az emlékei vannak. Aki azonban nem tért még és nem született újjá, azt meg arra emlékeztet a Szent Szellem, hogy bűnös ember vagy, de tér meg, mert életet akarok neked adni. Az 1 Korintus 2.9.10-ben ezt olvassuk, 1 Korintus 2.9.10. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek, nekünk pedig kinyilatkoztatta a Szent Szellem, mert a Szent Szellem mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Amikor az ember szívét, szellemét egy erős hatás éri, ahogy mondtam, ugye legutóbb vakuvillanásnyi erőteljes hatás, az megváltoztatja, fölírja a múlt emléket. A megtérés, az újjászületés az egy olyan erős, olyan mélyreható és átfogó isteni erő közlése az életünkben, amely fölír mindent. Nem fogható semmi az, amit korábban átéltünk. Akár örömteli dolgokat, ami nekünk akkor testi életünk szerint örömöt jelentett, akár fájdalmas, negatív dolgokat, amikor kárt okoztak nekünk, vagy mi okoztunk kárt másoknak. Olyan erőteljes az élet, hogy ebben az erőteljes találkozásban benne van a szabadítás. Tehát az ember azért szabadul meg, mert már teljes értéktelenné válik számára a múlt. A világ, és minden, ami benne van, teljesen értéktelenné válik. Oly erőteljes az Isten jelenléte az életében, ez a találkozás, hogy fölírja a szellemét, a szívét, az emlékeit, a múltját. Áthatja, más szemléletmódba helyeződik az élet. Így van. Így van? Tudtok követni? Fent vagytok még? Én nagyon lelkes vagyok. Nagyon lelkesedem. Ez a nagyszerű dolog. Így tud az ember megváltozott életet élni. Nem is tudnánk különben megváltozott életet élni, ha nem lenne az Istennek a szabadítása ilyen erőteljes. Hát ezért van, azt tudjátok, hogy nem lehet kimunstrált evangéliummal evangélizálni. Nem lehet olyan evangéliummal evangélizálni, ami a multikulturális világnak tetszik. Vagy tetszik a muzulmánoknak, a hindu vallás gyakorlóinak, a Jehova tanúinak. És sorolhatnám, katolikusoknak. Ez az evangélium, ez kompromisszumok, ez nem evangélium. Hát kiveszi az erejét. Az evangélium erőteljes dolog. Megmásíthatatlan valóság az Istennek. És a názáreti Jézus Krisztusról való bizonyságtevés. És kész. És beszélgettem valakivel, nemrégen külföldön dolgozott, és volt több muzulmán kollégája. És akkor több dolgot elmondott a gyakorlatukról, imádkoztat naponta többször, és mindig meg kell mosniuk minden testnyílásukat. Maradjunk ennyibe. Hogy? És akkor kérdezték ezek a muzulmánok az én keresztény testvéremtől, miért? Hát te hogy imádkozol? Azt mondja, bárhol és bármikor. Az én mennyi atyámhoz bármikor mehetek. Mert engem Jézus Krisztus tisztított meg. De azt mondja, ugyanabban az Istenben hiszünk. Nem ugyanabban az Istenben hiszünk. Te hiszel Jézus Krisztusban? Hát ő egy proféta. Ő nem egy proféta. Ő az Isten egyszülött fia. Aki testbe jött el a világra, hogy meghalljon mi bűneinkért. És meghalt és feltámadt, mert úgy szerette Isten ezt a világot. És benne engem és téged, hogy az egyszülött fiát adta mi bűneinkért. Ilyen az én Istenem. Aki életet akar, szabadítást akar hozni. Hát nem ugyanabban az Istenben hiszünk. Csak a... ez tényleg más. Ez tényleg nem multikulturális Isten. Ez valóságos. Halleluja! mondják neked, hogy nem félsz, hogy megvernek. Miért félnék? Hát miért félnék? Nekik élet lehet, ha én bizonságot teszek nekik az én Uramról. És nem azt keresem, mi tetszik nekik. Mi a szimpatikus. És egy kimúsált evangéliummal próbálkozok. Erőtlenül. Mert Isten szelleme kinyilatkoztatja az Istent. És ez egy olyan erőteljes hatás egy ember életére, amely megváltoztatja őt. Egyszer és mindenkorra. Többé nem ugyanaz, aki volt. Amen. A hosszú hajú hippi, a szárom gyerekes áldozat lesz. Találkozhatok szembe a Szimaszatyoros Tamással, még megtérés előtt nem ismernétek fel. Tehát azt mondjátok, hogy ez hosszú szakál, hosszú haj, Szimaszatyor, hippi kultusz. Nem ugyanaz az ember. És amikor megtért, bejött a ifjúságira, látszott az ábrázáltan a szemét. Ez nem ugyanaz már, mint aki volt. Egy új ember. A régi meghalt, és egy új jött létre. Mert Isten cselekedett az életében. És te is ugyanígy vagy, aki már megismerted Jézus Krisztust, aki pedig még nem ismered őt. Ez a te lehetőséged is. Ha hittel párosul szívedben a kihirdetett ige. De értsd meg, az ige hirdetése nélkül, az evangélium hirdetése nélkül nincs szabadítás. Nincs új élet. A filozófia az nem szabadít meg senkit. A pszichológia nem segít senkin. Csak a názáreti Jézus Krisztus. Egyedül. Megtérés és Isten kegyelméből új élet. Nézzünk itt is meg néhány igét. Ószövetség. Példabeszéde könyve. Isten szól. Add nekem szívedet, fiam. És tartsd szemed előtt utaimat. A megtérés erről szól. Uram, itt az életem. Neked adom. Ments meg. Itt a szívem, az életem lényege. A tiéd, Uram. És milyen nagyszerű dolog, amiről Ezékiel beszél. Újuljatok meg a szívetekben. Hogyha valakinek az élete megszürkült az Ura való közösségében, az evangélium erőteljes munkája, úgy elhomásodott, akkor azt mondja az írás, újuljatok meg szívetekben. Mondd azt, Uram, itt a szívem, itt az életem, töltsd be, uralkodj, tisztíts meg, állíts helyre, te légy az életem ura, újra. János evangéliumában, a harmadik fejezetben egy találkozásnak lehetünk szemtanúi. Egy neves, tekintélyes, tudós ember látogatja meg a názáreti Jézus Krisztust. Jó mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Így kezdi. Hízeleg. Jézus meg bele a közepébe. Kedves barátom, ha nem születsz újjá, szent szellem és víz által, az Isten beszéde által, ha nem születsz újjá, nem tudsz bejutni a mennyek országába. Hol van itt a multikulturalizmus? Hol van itt az udvariaskodó szerénység? Hát nem lehet udvariaskodni egy fuldoklóval. Hát el lehet van babusgatni, na megfulladtál már? Simogatom a buksidat, még ki nem leled az utolsót is. Na, még egy kicsi. Jó, elbúj. Bugy. Meghalt. Sikerült megevangelizálni. Szó nincs erről. Nagyon világosan, nagyon erőteljesen, és azt tudom mondani, konfrontatívan. A konfrontáció pedig nem személyeskedő viszálykodás volt itt, hanem konfrontálódott a názáreti Jézus azzal a vallásos erővel és hatalommal, amely megkötözte ennek az embernek az elméjét, a szellemét, az emlékeit, a szívét. És egy erőteljes hatása, egy új értékrendet hirdet meg neki. Újjá kell születned. Nem egyszerűen többet kell tudnod, nem egy újabb könyvet kell elolvasnod, hanem találkoznod kell. Hit által velem, akiben az élet van. És ez által, Nikodémus, te egy új ember leszel. Másképpen fogod látni a világot, mint ahogy most látod. És enélkül nem lehet bejutni a mennyek országába. És ezt te magaddal nem tudod megtenni, mert a Szent Szellem teszi veled. Az Isten evangéliuma által. Újonnan kell születnetek. Nem meg kell téregetni. Nem járni kell többször az Isten tiszteletre. Nem többet kell imádkozni. Nem be kell iratkozni egy bibliaiskolába, hanem újjá kell születni. Halleluja! És mindaz, ha tanulsz, már ezután nyer értelmet. Ha van egy elhívás az embernek, ajándék a Szentlélektől, kenete a Szentlélektől. Beszélgettem valakivel tanulmányokról, én magam is tanulok, igyekeztem autodidakta módon magamat is képezni mindig, teológiailag is. Tudjátok, tehát én nagyon szeretem az ismereteket, tudományokat, pártolom. Ne értsetek félre. De mondtam neki, ide figyelj, akár doktorálhatsz is. A Tudományos Akadémia legnagyobb fokozatát is megnyerheted. De kenetet és elhívást csak a Szenttől kaphatsz. És azt nem tanítják. Azt se teológián, se az akadémián nem osztják. Az Isten szellemének kenetét, és a Szent Szellem ajándékát és elhívását. Azt a mennyből adják. Azt Isten szelleme közvetíti. Az Isten akarata szerint. És tudhatsz te akármennyit, ha az nincs felkelve a Szent Szellem által. Annak nincs ereje, az nem fog működni, nem lesz benne isteni erős hatalom. Míg lehetsz egy nagyon egyszerű ember, idézőjelben mondom, de fel vagy kenve a Szentlélek által, és őszinte alázatos engedelmességgel megteszed az Isten akaratát. És működik, amikor Péteréken keresztül megjelent az Isten hatalmas ereje. És tudjátok, ott nem csillag hullottak, csak egyszerűen bátran bizonságot tettek a hatalommal lévő papokkal és vezetőkkel szemben. És azt mondják, hogy honnan van ezekben ez a bölcsesség? Mi? Hogy? Hát nem jártak a mi rabbi képzőnkbe. De még Gamáliel barátunkhoz se jártak pedig az aztán. Honnan lett ezekben az Isten erő? Nem is értették. Mert az Istennek úgy tetszett, hogy ezeket a halászokat ragadja meg, meg vámszedőket, akik azt mondták, meg szélsőséges nacionalistákat, az elóták voltak, tehát tudjátok, ott ment a gyilkolászás, tehát azt mondták, hogy Istennek tetsző dolog az, szikárájusok, van egy töröm, ott egy római katona, ledöföm. És ez tetszik az Istennek. Most ez a társaság lett a Jézus tanítványi köre. Ez a csúcs szuper, igaz? De amikor az Isten szelleme megjelent, pünköskor, és betöltötte őket, ők más emberi lettek. És a nászáti Jézus Krisztus nem mondta nekik, hogy menjetek evangelizálni addig, amíg nem jön rátok a Szent Szellem el, és nem tölt be a Szent Szelleme benneteket. Amíg nem lesz a mennyből felkeletésetek, mennyi erős hatalom bennetek, addig ne csináltok semmit. Addig azt mondja, várjatok, és imádkozzatok. De amíg azt mondja, eljött Isten Szellem, és betöltötte őket, akkor nagy bátorsággal szóltak, és elámélkodtak. A zsidók, hogy ugyanezt történt a názáti Jézussal, Máté 7. Hallgatták tanítását, és azt mondja az írás, elámultak. Mert nem úgy tanította őket, mint a farizeusok, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Semmi extremitás nem volt benne, ő tanított. De mivel fel volt kenve az atyától, azokban a természetes szavakba és gondolatokba, olyan tiszta és mély tömörségű isteni kinyilatkoztatás volt, ami az embereket elámultak. Vallás történészek meg vallás pszichológusok azt mondják, hogy a hegyi beszéd az olyan tömörségű kinyilatkoztatás, amelyhez fogható könyvtárnyi mennyiségű könyvben írnak le. És még akkor sincs olyan mélysége az emberi iratoknak és kutatási eredményeknek, mint az a három rész a Bibliában. Ezt nem én mondom. Hanem tudósok csodálkoznak rá. De hát mi gyönyörűség az ember szellemének, az újjászületett szellemnek, amikor elolvas egy igét, és megnyílik előtte. És akkor rácsodálkozik, hogy Isten szelleme, az Isten mélységét kinyilakoztatta. Hogy nem is gondoltam, hogy ebben az igében ez benne van. És akkor eláll még, olvastam 50-szer. És akkor kinyílik egy világ az ig által. És a szellemedben elkezded látni, érezni, amit Isten mond. És megváltoztat téged. Másképp ez gondolkodni az életről, házasságról, munkáról, gyülekezetről, szolgálatról, pénzről. Tudom is én. És nem beszéltem még az ajándékokról, akinek van tanító ajándéka, hogy milyen módon működik Isten szelleme ebben az ajándékban. És hát, és itt van az, amiről beszéltünk, hát ami ugye kiveri a biztosítékot, az emberi magyar nyelvben is párfordulatnak hívják a radikális, gyökeres változást. Caravaggio 1601-ben festett képét látjátok Pál megtéréséről. Hát ez a kép, ez döbbenetes. Egyszerűen döbbenetes. És már azt tudom, hogy képről beszéljek, vagy az igét olvasom, de most az igét olvasom, hogy a képet értsük. Azt mondja, a Galata 2.20-ban Pál apostol tanúbizonyságtétel. Figyeljétek, micsoda Isten erő van ebben. Azt mondja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem. És önmagát adta értem. Hát tiszta világos identitás, nem? Azt mondja Pál, igen, jól lehet én a Krisztuséit üldöző voltam, de engem megáradott az Isten szeretete, és egy más ember vagyok. És Krisztus uralkodik az életemben. Ő uralkodik. Ezért én kész vagyok naponként halálba adni a régit, és arra emlékezni, hogy övé az életem. Mert ő szeretett engem, és önmagát adta értem. Róma 6.8, ha pedig meghaltunk Krisztussal, olvassuk együtt, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hát ez egy csodálatos ige. Azt mondja az írás, ha Krisztussal együtt meghaltam, vele együtt élni is fogok. Örök életem van, halleluja. Bennem pedig az ő élete van. A feltámadott élet. Az Efézus levélből mindjárt olvasok, egy picit hosszabb szakasz, mint amit látok kivetítve. Pál apostol, Caravaggio képén. Döbbenetes a kép, tehát ahogy a festő ezt megpróbálja megragadni ezt a pillanatot, hogy ő leesik a lóról, a kard mellette, kiesett a kezéből is, és nézzétek meg a kezét. Be van húgyva a szeme, mert vak. A fény rárad a lóra, meg az emberre is. Azt mondja, ki vagy uram? Ki vagy uram? Semmihez nem vagy fogható, akivel eddig találkoztam. Hát nincs szó rá, aki te vagy. Hát én téged nem ismertelek eddig. Hát te valaki olyan vagy, akiről nekem fogalmam sincs, hogy ki. Mondja ezt a vallásos istenhívő egyébként, zsidó ember. És kinyújtja a kezét, ez is nagyszerű pillanat. Hogy valahol érzi, hogy azt sem tudom, ki vagy, de annyira vonzol engem. Árad belőled az, hogy remény a változásra. És ugye tudjuk, hogy nem látták a vele lévők, a sötétségben vannak, és Párról a fény erre az arcra vetül. Látjátok? Pára a fény a mennyből jön. Erre az emberre a fény Pálon keresztül vetődik. Milyen fontos bibliai igazság ez? Ki tud tanúbizonyságot tenni Jézus Krisztusról? Hát, aki személyesen találkozott vele. És az első hatás az emberekre, az egy tükröződő hatás. Tehát látnak bennünket, hallják, hogy mi beszélünk, ahogy megnyilatkozunk Krisztusról, hogy bizonyságot teszünk róla, és akkor ezt valamilyen fény tükröz rájuk. Mindaddig, amíg ők személyesen nem találkoznak vele. És ugye ez a megtérés, újjászületés csodája, amikor valaki már nem rajtad keresztül kötődik az Istenhez, hanem ő személyesen találkozik azzal, akit te bemutattál neki, és Isten örök evangéliumát hirdetted neki hittel telve. Az Efézus 2-ben azt olvasok, 4. verstől olvasom, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amilyen minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk vétkeink, a vétkek miatt életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeik világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének az eljövendő korszakok, ajonok, ami következik, a kegyelem korszak és az örök élet. Tehát mindaz, ami Krisztus után következik, abban arra érvényes, az, ami történt, kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Rajtunk hívőkön. Irántunk való jóságából, bocsánat, Krisztus Jézusért. Hiszen kegyelemben van üdvösségetek a hit által, és nem, ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, új teremtése vagyunk. Akiket Jézus Krisztusban jó cselekedetre teremtett, ez a szült újonnan, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. És azt mondja Jézus Krisztus, ha szerettek engem, mit mond? Ha szeretek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Hát ilyen egyszerű. És nézzétek, hogy folytatja a 16. versben. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik párfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság szellemét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, és nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Tehát Isten fia Krisztus parancsolatait a Szent Szellem ereje által tudjuk megcselekedni. És azt mondja az írás, hogy elküldtem a párfogót, a Szent Szellemet, és bennetek fog lakni. A ti szellemetekben fog lakni. És olyan világosságot, és olyan isteni jelenlétet, erőt hoz be az életetekbe, szabadításhoz életetekbe, hogy mindaz, amit a körülményeitekben beszív a szívetek, más megvilágításba helyezi. Hívő emberként értékeled a világ dolgait. És amikor Isten szellemével vagyunk megtelve, egy más szemléletmódból nézzük a világot. Így van? Meghallgatod egy hívőnek a beszédét, és meg tudod mondani, hogy Szent Szellemmel van telve, vagy saját lelkének gondolatait mondja. Így van? Milyen jó lenne, ha ilyenkor mondanánk, figyelj, töltsön be Isten Szellem. Fire! Töltsön be Isten Szelleme, hogy megértsd, hogy milyen öröksége van a szenteknek Krisztus Jézusban. Ragadjon meg Isten Szelleme, hogy az isteni erő, amely téged a halálból az életre hozott, és kiszabadít az ördög hatalmából, és új és örök életed adott neked, milyen hatalmas erővel működik benned hívőben. Ámen, halleluja. És akkor nem lelki gondozgatni kéne, hogy jaj, de megértelek. Olyan sok butaságot beszélsz, de hát van ez így. Én is szoktam. Beszéljünk együtt butaságot. És jól meg lelki gondozlak. Én együtt érzek veled. Én is ilyen nyomorult vagyok, mint te. Legyünk együtt nyomorultak. Olyan nagy szükségünk van az Úrra. Csak nem engedjük közel magunkhoz. Igaz? És sokféle módon, valamikor bátorítani kell, valamikor inteni kell, valamikor egy ígét kell hozni, amikor azt mondja, figyelj, szerintem most hagyd abba. Ne szólj egy szót se. Vedd elő a korintusi levelet, vagy vedd elő a Kolossi levelét Pál apostolnak, vagy az Efézusi levelet. Vagy csak olvasd egy János evangéliumában a bevezető szakaszt. Egy kicsit gondolkodj rajta, hogy ki a te Istened? Ki a te megváltód? Elmélkedj ezen egy kicsit. az emberek nem fognak megszabadítani, szabadulni bölcs tanácsok által. Az embereket csak Jézus Krisztus tudja megszabadítani. És tudjátok, én ámulok, amikor valakinek súlyos problémái vannak, és egyszerűen csak a kereszthez segítjük őt. És ott találkozik Jézus Krisztussal, és megtört az életében az, ami olyan nagy problémát okozott. Megtört egyszerűen. Megszabadította őt az Úr. Értetek át ilyet? Még ezt elfelejtjük. És annyit tanulunk, hogy azt hiszük, hogy amit megtanultunk, azzal úgy nagyon erősen jó hívők lettünk. És akkor beszéljünk, sokat beszéljünk. Imádkozzunk bőbeszédűen. Mert 25 könyv elmondta, hogy kell imádkozni. Hát olyan rövid imádságok vannak a Bibliában, ugye emlékeztek Péterről, néztük, hogy ments meg, Uram! Hát ennyi, ennyi. És nem ott, ó, te, aki a magasságban lakozol, és a fényben, és a csillagok, és az univerzum, és jobbra, balra, előre, hátra, hitetlenségemből próbálok ki kikászálódni, igazán nem bízok benne, ezért felépítek, vagy nagyon szépet, hogy jobban higgyek benned. Hát nem ez az imádság. Uram, szabadíts meg hitetlenségből. Uram, növeld a hitemet. Nem kerülgetem össze-vissza, jobbra, balra, előre, hátra. Hát nem bőbeszédűségünkét hallgattatunk meg. Nem? Mennyivel egyszerűbb lenne, és milyen rövidebb lenne ez a történet. És azt mondod, ne légy hitetlen, légy hívő! Tamás! Nem te, hanem nem, ugye Tamásnak mondja Jézus. Arra gondoltam. De te sem, meg én sem, persze. És ezt kell mondani, és nem simogatni, meg tötyű-pütyű. Ne légy hitetlen! Légy hívő! Hát megszabadított téged az Úr! Hát hogy ne tudna kimenteni a gonosz kezéből? Hogy ne tudna téged megtartani? Bármivel szemben is kell menned most. Van neki hatalma erre. Ő az egyedüli, aki erre képes. Halleluja! És már többet mondtam, mint kell. No, Isten szelleme. Ó, oh, halleluja! Mert Isten szelleme Istennek ereje. Halleluja! Hát és ez az isteni erő jött el pünköskor. Nem jól nevelt, nyakkendős prédikátorok, nem nyakkendő ellen vagyok, ne értsenek félre, meg a kicsiszólt, retorikai képességekkel rendelkező, gyönyörűen, ékesszólóan beszélni és írni képes könyvek sokaságát kiadó, szuperszónikus professzorok. Nem. Egyszerű emberek, akik találkoztak Jézus Krisztussal, 120-an a felházban Jézus parancsára, megtartjátok parancsolatomat, azt mondta neki az Úr Jézus, menjetek a felházba, és imádkozzatok, míg fel nem ruháztatok mennyei erővel. Azt érezték, és tudták, hogy milyen az erőtlenség. És hogy nem, tudta különbséget is tenni, mikor erőt kaptak. Mert van különbség. Van különbség. Amikor erőt kapsz az Isten szelleme által, és mikor erőtlenségben vagy. Van különbség? Halleluja. Mármint a pozitív, nem halleluja, tehát, hogy van Istenek ereje. És akkor az kell, ha erőtlen vagy, Uram, tisztíts ki, változtass meg a szívet, itt a szívem, vedd a kezedbe, hogy olvastuk Ezékielnél a példabeszélek könyvében a megtérést, a töredelmet, őszintességet, egyszerűséget. De ne fogadjuk el az erőtlenséget, a lagymatagságot, a plöttyettséget, az élettelenséget normálisnak. Mert abból nem lesz erőteljes evangélium hirdetés. És az erő, az nem tőled van, meg tőlem van, az Istennek ereje az. Halleluja. Nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Hú, dicsőség az Úrnak. És hát, ezt már láttátok, de az evangélium fogadása. Tehát ugye ez a rendszer, mondtam nektek, hogy nagyon sok szempontból értelmezhetővé teszi egy rendszerben az Isten igény kijelentését. Az evangélium ugyanígy működik, mint ahogy látjátok. Isten legyen szava az evangélium. Amikor párosul hittel az ember szívében, újjászületés jön. Az a lett. És a kettő között, miközben van hirdetve az evangélium, eljut az ember szívéhez, életéhez, van egy küzdelem. Az ember elméjében lévő küzdelem, a körülmények, a környezet, az emberek véleménye, a filozófia, a vallások, sok minden hat ellene az evangéliumnak. Túl egyszerű. Az evangélium hirdetőibe is hat egyébként, akik már a másik fázisban vannak, tehát már lehetők megtértek, és a következő fázisban meg hirdessétek. Ugye nekünk ez a dolgunk. Ott is hat, hogy tegyünk hozzá egy kicsit, túl durva, finomítsuk, hát nem, így, úgy, amúgy, tekerjük, csavarjuk. Hát én nem vagyok evangélista, ezt szeretem nagyon. Ez azt jelenti, hogy én legálisan fogom be a számat, hogy többiek elmenjenek a pokolba. Hát én legálisan vagyok gyáva. Hát igazán gyáva vagyok. És igazán nem is érdekel a többi ember sorsa. És az a döbbenetes, értitek, hogy Jézusnál ugye az egész nem egy program volt. Oly távol volt az ő ilyen programbeszédes jellegű dolgaitól. Bejárt a városokat, és egyszerűen megérintette az emberek elveszett állapotot. Az Isten nélküli állapotuk, hogy kóvályognak, mint elveszett lelkek a világban. Ez megérintette őt. És azt mondta ezeknek a drága tanítványoknak, azt mondja, nem azt mondja, menjetek, predikáljatok, ahogy ezt hallottuk, hanem azt mondta, imádkozzatok. Hát, ha ti is kaptok ilyen lelkületet, mint ami bennem van. Miközben imádkoztok. Hát, ha átjárja a szíveteket az, ami én bennem van. És akkor egy kicsit képesek lesztek azzal a szívvel látni, mert szíveddel látsz is. Mert ugye a szív értékítéletet alkot a látható világról. És ez az értékítélet lehet torz is, és lehet egy tiszta értékítélet. Ezért mondja Jézus, hogy imádkozzatok, hogy az értékítélet az körülöttetek lévő diákokról, emberekről, szomszédokról, családokról Isten szerint való legyen. És legyen bennünk irgalom, és Isten szerinti szeretet az evangélium hirdetésével kapcsolatban. Azt mondja, tehát amikor szól az evangélium, sok küzdelemmel, krízisponttal találkozik a hallgató, amely megpróbálja őt eltéríteni a megtéréstől. Hogy ne térjen meg, ne adja az életét Jézus Krisztusnak át. A vallása, nem kell azt olyan komolyan venni, mit fognak szólni az emberek, sok minden. Meg kell harcolni, aki ezt megharcolja, és azt mondja, nem érdekel, mit mondanak az emberek. Nem érdekel. Nekem Jézus Krisztus kell. A bűnbocsánat, a kegyelem, az örök élet. Nem ennyi? Nem ez történt velünk? Miért? Olyan erősen hatott ránk az Isten jelenléte. Oly erővel hatott ránk az evangélium, hogy kimozdított bennünket. Abból a világból oly fény, oly erő, oly világosság állat ránk, hogy már nem érdekelt a sötétségnek a cselekedete bennünket. Ezért kijöttünk a fényre. És új életet nyertünk. Római levélben 10. rész 12. versétől olvasok, és nyilván ugye, majd a lett láttáról még egy pár szót szerintem szólok, és azzal fejezzük be. Róma 10.12-től 16-ig. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura. Kyrios, tehát Krisztus, ugye az Úr. És ő bőkezű mindenkihez, aki segítségű hívja. Figyeljetek, bőkezű mindenkihez, aki segítségű hívja. Hát milyen gyönyörű ez a mondat. Hát milyen gyönyörű. Nem azt mondja, te lúzer. Hát már megint itt vagy. Azt mondja, segítség van szükséged. Áradjon. 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 Az én szellemem. Túl áramon, mosson el! Oh, halleluja! És azt mondja, hogy bőkező mindenki ez, aki segítség hívja. Ami megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, megszabadul, üdvözül. Örök életet nyer, és Isten szabadítás lesz az övé. De hogyan hívják segítségül, mondja Isten szelleme, akiben nem hisznek. Hát hogy? Hát ha nem hisznek, hogy hívják segítségül? Hát persze, jogos kérdés. Nem menjünk tovább. Hogyan higgyenek azonban abban, akit nem hallottak? És hogyan hallják az ige hirdető nélkül? Tehát hogy térnének meg az emberek, ha a keresztények mi némák vagyunk? És jópofa beszédeket egyébként elmondunk, és jópofizunk az emberekkel. Néhány keresztény még elmegy sörözni is, mert hát azt elmegyek sörözni a kocsmába a világi barátaimmal, mert hát kapcsolatot kell építeni. Figyelj már ide! Hát nekik nem egy üveg sörre van szükségük, hanem a názlet Jézus Krisztus, hogy megtérjenek. Nem arra van szükségük, hogy te bemenj az ő kultúrájukba, és jó pofizzál velük egy kicsit. Még az örök életre van szükségük, de előtte meg kell szabaduljanak. Jézus Krisztussal kell találkozniuk. És olyan csodálatos, amikor ráérzünk arra, hogy abban a szövegkörnyezetben, beszélgetésben, oly természetes módon közéljük az evangéliumot, hogy ez milyen hatása van az emberekre. Elmondtam nektek elmúlt találkozáson, hogy a családi beszélgetésen voltunk egy ebéden. Sok mindenről beszélgettünk, szóba jött a történelem is. És akkor a beszélgetés közben elkezdtem hirdetni az evangéliumot. Hogy figyelj ide, van lehetőség változásra. De nem egyszerűen változásra van lehetőség, hanem szabadításra. Mert Názaret Jézus Krisztus meghalt, értünk bűnösséget a kereszten, az ő vére kifolyt a Golgotai kereszten. Ő meghalt és feltámadt. És aki hisz benne, az megszabadul. Ezt elmondtam, és akkor alig kaptak levegőt. Feleségem, unokatestvér, így hátra hőkölt a széken, azt mondta, milyen meggyőző erővel mondod. Hát, milyen érdekes. Én beszélgettem vele előtte is. Arra nem mondta, hogy milyen erő van ebben. Hát, ugye nem az volt a lényeg, hogy én mondtam, hanem, hogy mit mondtam. Hát, az evangéliumban van az Isten ereje. Nem abban, hogy én mit mondtam, ugyanaz szavakat használtam, mint korábban. De Názáret Jézus Krisztus hirdettem, az evangéliumot hirdettem. És az érintette őt meg. Az az isteni erő, amely az evangéliumban van. Adja az új, meg is szabaduljon. Halleluja. De hiszem azt, hogy ezek a találkozások, ezek jó erősen a köteléket, a láncokat, a bilincseket megrázzák, megreped, recseg, ropog, egyszer csak leesik róluk. Halleluja. Hát hogyan hallják igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, halleluja? Hát ez is nagyon érdekes. Hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. De még azt mondja, hogyan kérdezik? Hát engem nem küldött az Úr. Na de várja, nem így folytatja. Milyen kedves a jövetel azoknak, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Hát ilyen van. Ahogy Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által. Tehát az, hogy valaki nem tér meg, ha az evangéliumot hallja, az nem az evangéliumot minősíti, hanem őt. Nem fogadja hittel, mert szabad akarata van. Istennek ereje nem kényszerítő erő, hanem szabadító erő. És aki akar szabadulni, azt eltalálja, de nagyon erőteljesen. És ki is hozza a sötétségbe világosságra. De ha nem akarja, János evangélium a harmadik rész, szeretik a bűnt, ezért nem mennek a világosságra. Így van? Ezt is lehet. Istennek ereje nem kényszerítő erő. Ez egy csodálkozás, nem fog mindenki megtérni. De ha nem hirdetjük az evangéliumot, nem is tud megtérni senki. Rácsodálkoztál már arra, hogy találkoztál régi ismerősöddel, és megtért. És azon gondolkodtam, miért nem tettem én neki bizonságot? Nem is gondoltam, hogy ő meg tud térni. Én nem is hittem benne. Pedig kedves a jövetel azoknak, akik az evangéliumot hirdetik, még a konfliktusokkal is jár, mert végül meg fog ölelgetni. Azt mondja, fú, köszi, hogy nem adtad fel. Köszi. És a nagy ölelés majd a végén jön. Még a nagy ölelés előtt vagyunk. Amikor azt mondja mi Urunk, így szól hozzá, hozzád, jó van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű. Sokat bízok rád ezután. Menj be az Urad ünnepi lakomájába. Az első krízispont, amikor szól az evangélium, hogy valaki engedje annak. Ha valaki megtért és új életet nyert, akkor feladatot kapott. Hogy a cél felé haladva hirdesse ő is az evangéliumot. Ossza meg a szívét. Mert ő új teremtés. És a Krisztus uralma alatt van az életünk, amire ajándékot kaptunk, amire nem kellene megdolgoznunk, ami ajándék, benne van a csomagba, akkor Isten ereje betölti az életünket. Szabadulás munkál, de nem csak a bűnnel szemben ad nekünk Isteni erőt, hanem az evangélium hirdetésére is kapunk Isteni erőt, azt szerint, ahogy azt kaptuk. Nem mindenki evangélista, de mindenki tud arra a fényről beszélni, aki Jézus Krisztus, amiről találkozott. Úgy, ahogy ő tud. Ahogy ő tud, ahogy ő hivatott el. És amikor a Szent Szellem mondja neked, figyelj csak, a te diákod, a te munkatársad beteg. A te beteged beteg. Te látod, hogy a betegsége az nem fizikai természetű. Szól a Szent Szellem. Akkor ne hallgass, hanem Uram, adj szót a számba. Hadd tudjam tisztán, világosan megosztani vele az evangéliumot. Vagy adj egy telefonszámot, ha munkahelyen vagy, és orvosként nem terdesz meg, mondd meg, hívjál föl. Vagy adj meg te a telefonszámodat, és fölhívlak délután. Vagy küld hozzám. Küld a házi zsolt vetőtöz. Hogy hirdessék az evangéliumot neki, de tedd meg te. Mert aki Krisztusban van, új teremtés. A régi elmúlt, és íme egy új jött létre. Kedves testvérek, köszöntelek szeretettel ebben az új életben. Amen.